Oké, akkor nézzük, hogy a szerzőpáros ebben a könyvben milyen pozitív példákat hoz fel. Ugye a technológia rossz felhasználása, illetve hát főleg a rossz példák kerültek elő az előző blogban.
És akkor nézzük a jó példákat. Tehát ugye azt mondja, hogy elindul az ipari forradalom, ugye ismert ez a sztori, tanuljuk az iskolában, gőzgép, gőzhajó, vasút, és évszázadokon keresztül igazából ez nem hoz fejlődést. Ugye említettem, hogy miközben 3-400-szorosára emelkedik az ipar termelékenysége csomó területen, közben a bérek gyakorlatilag ezt egyáltalán nem követik. Na erre aztán hamar rájönnek a munkások, ugye elkezdődik az is, hogy elkezdi kiváltani a munkát a gép, és ugye arra is rengeteg példát hoznak, hogy bizony nem mítosz az, hogy kiváltotta a munkát a gép, tehát hogy nagyon sokszor manapság elkezdik azt a mantrát tolni, hogy ez nem igaz, hogy a gép kiváltaná a munkát, de hogy nem voltak hülyék ezek a ludditák, bizony kiváltotta a gép a munkájukat. Arról majd külön lehet vitázni a győztársal, ami szinten ez történik, vagy nem történik, de hogy egyes ember esetében tuti, hogy elveszti a munkáját. És akkor ugye az történt, hogy már munkája se volt, meg egyébként meg látta, hogy nem nagyon fejlődik az ő fizikai jóléte, miközben nagyon-nagyon szűk elit, viszont nagyon-nagyon jól él, akkor elkezdtek ezzel ellen lázadni. És ez azt olyan formákat öltött, a szakszervezetek. A szakszervezetek azok be voltak tiltva, konkrétan a rendőr lelőtt a téren, hogyha szakszervezetet alapítottál, vagy tüntettél, vagy sztrájkoltál, és a munkások, akik mondom 12-en aludtak egy szobában, és 14 órákat dolgoztak, mégis kimentek és csináltak ilyen szakszervezeteket, és kiharcoltak, és akkor itt egy nagyon-nagyon hosszú lista következik, hogy miket. Meg megalapították a szociáldemokrata pártokat, kiharcolták az általános választójogot, tehát ugye ez is egy ilyen mítosz, hogy a demokrácia és a kapitalizmus, vagy a demokrácia és az ipari forradalom azok összefüggnének, és döbbenetesen értelmes emberek is azt gondolják, hogy ezek összefüggő dolgok, miközben évszázadokon keresztül nem volt semmifajta demokrácia, miközben már réges-régen volt kapitalizmus és ipari forradalom, de ez csak a 19. század második felének a története, tehát egészen késői történet. A szakszervezetek és főleg a szociáldemokrata pártok kiharcolják a általános választójogot, és igazából csak a 20. század első felére vált, és akkor is inkább csak a férfiaknál, tehát nők esetében ugye tudjuk, hogy még Svájcban is 1900, ha jól emlékszem, 74-ig nem volt női választójog, tehát egészen későn jött létre az a formája a demokráciának, amit ma ismerünk, hogy mindenki szavazhat, aki felnőtt, és hát ugye a maga az, hogy ennek meg eredménye legyen, az meg aztán még későbbi, ez a II. Világháború utáni jóléti államok korszaka, amikor ugye hát nem csak olyanokat, tehát mik ezek, most akkor beszéljünk róluk, ilyenek, mint a munkaidő szabályozása, tehát hogy 8 óra a munkaidő, szabadnapok szabályozása, munkahelyi biztonság, tehát hogy a munkaadónak a felelőssége, hogy ne történjenek munkaügyi balesetek a munkahelyen, munkanélküli segély, gyerekmunka betiltása, rengeteg minden még, ami most eszembe se jut. Tehát az összes ilyen intézkedés, és akkor utána ugye a jóléti állam, ahol aztán lehetővé teszik, hogy tanuljanak az emberek, és rengeteg minden más még, az igazából a II. Világháború utáni pár évtized, és hát ugye minimálbérszabályozás, kollektív szerződések megkötésének a lehetősége, és ez egyetlen periódus, és ezt ugye nem kell ehhez nekünk Acemoglu és Johnson, mert ezt mondjuk Pikettytől is tudjuk, meg másoktól is, hogy az egyetlen időszak, amikor a termelékenység emelkedését követte a bérek emelkedése, az a II. Világháború utáni időszak volt. Tehát a jóléti államnak a 50-es, 60-as, 70-es évekbeli időszaka volt egyedül a kapitalizmus történetében, amikor a bérek követték a termelékenységet, sem előtte, sem utána, tehát ugye ami utána jön, 70-es évek végétől jön a neoliberalizmus korszaka, Pinochet, Thatcher, Reagan, Blair, stb. Schröder, ekkor megint nem követi már a bérek emelkedése a termelékenységet, meg előtte sem, de ebben a, ebben a nagyon szűk pár évtizedes jóléti állami korszakban volt egyedül, hogy, hogy a, az életminőség az javult a technológia fejlődésével.
Közben eszembe jutott a CEISZ-hez nevéhez kötődik a 8 órás munkanap. Ő volt az, aki bevezette. Elképesztő érdekes dolgokat vezetett be, vagy tervezett, amik a 20. század fordulóján különböző szociális reformokkal kapcsolatos elképzelése volt, például a fizetett szabadság, vagy a nyereség részesedés a munkásoknál, akkor a 8 órás munkanap bevezetése, meg a...
Már hogy a CEISZ nevű meg, optikai cég?
Igen, igen, meg a nyugdíja. Az Ernst Abbe-nak, aki a, ugye a legfontosabb ember volt a CEISZ-ben, és az alapítványra hagyta ezeket a ezt a
voltak
céget
ilyenek, magát. Tehát, hogy ugye voltak olyan munkaadók, akik ilyeneket maguktól megtettek, de nem ez volt a tipikus. Tehát
pont nem, csak eszembe jutott erről az egészről, hogy azért voltak máshogy gondolkodó emberek is, igen.
Azért, mert volt nyomás, tehát hogy pont azt mutatják be az acsemoglóék, hogy azért kezdték el a munkaadók bevezetni, mert egyébként nem ez volt a jellemző. Tehát ugye részletesen tárgyalják a Egyesült Államokban a rablóbáróknak a korszakát, akik hát írtózatosan kizsákmányolták a munkásaikat, amikor azok sztrájkoltak, konkrétan rájuk küldték a katonasságot, rendőrséget, lefizették a politikusokat, tehát, hogy engem mindig szerencsétlen Márki-Zay Péter jut eszembe, aki a legutolsó politikai parlamenti választáson a rablóbárókat, mint a szabad piacgazdaság pozitív példáját hozta fel, miközben hát az Egyesült Államokban pont azért nevezik őket a rablóbároknak, mert nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy gyakorlatilag monopóliumokat hoztak létre. Ugye ismert, hogy 90%-os olajmonopóliuma volt a Standard Oil-nak, de a Vanderbilt, a Carnegie, az összes híres, ezek írtozatosan kártékony figurák voltak, és azért kellett nekik aztán másképp viselkedni, mert jött a progresszív éra, ezt így hívják Amerikában, hogy progresszív éra, progresszívek időszaka, akik kiharcolták, hogy ne legyen gyerekmunka, hogy a monopóliumokat több részre kell törni, és egy csomó ilyen juttatás. Tehát voltak felvilágosultabb munkaadók, tehát CEISZ-t említetted, én tudnám említeni ugye Henry Fordot, aki azt mondta, hogy jó béreket kell adni a munkásoknak, hogy meg tudják venni az autót, tehát időnként, hogy mondjam, nem teljesen önérdekmentesen, de ezek tudtak jó fejek lenni, de a túlnyomó többsége nem így viselkedett, erre rengeteg példát hoznak acsemoglóik, hanem a társadalmi nyomás volt az, ami kikényszerítette ezeket a változásokat.
Oké, a következő részben akkor eljutunk a magáról a technológia, digitalizáció és a jelen helyzetre, hogy hát ezek a múltbéli példák, ezek vajon elegendőek-e, vagy elég tanulsággal szolgálnak-e ahhoz, hogy ne kövessük el őket újra most a technológiával kapcsolatosan. Nekem úgy tűnik, hogyha megnézzük a Magnificent Seven-t, vagy a nagy tech cégeket, hogy hát megint a pár hát hogy is mondjam, jó pozícióban lévő és elég komoly hatóerővel rendelkező, most direkt nem mondom, hogy mi az a pénz, vagy a lobby, vagy a politikai befolyás rendelkező cég az, ami diktálja a tempót.